Folytassuk az előadást, nagyon megy az idő. Itt ha ezt a P300 komponenst használom fel arra, hogy a brain mappingről egy ábrát mutassak, majd a generátorokkal kapcsolatban többet fognak látni. Ez a módszer a sok csatornás elvezetéseknél vált szokásossá. A jelentősége az, hogy jól mutatja az egyes kiváltott potenciáloknak a fejtetőn való eloszlását. Mi a módszer lényege? Az, hogy a válasz amplitúdóját színkóddal jelölik, és a sokcsatornás elvezetésnél ugye, ez sok pontból kialakul egy színmátrix, amit aztán simítanak, és akkor kialakul egy térkép. Ugye a nulla időpontban fölvett térkép, ott gyakorlatilag a koponya minden területén nulla potenciál lesz, mert kiátlagoltuk a háttér tevékenységet. Itt az N1 komponens, ugye, ami elsősorban a frontális területen, ez is egy akusztikus kiváltott potenciál, a frontális területen jelenik meg, negatív irányú kitérés, tehát hideg színnel jelölődik. Az N2-es inkább centrálisan, a P300-as pedig jól látszik itt parietálisan jelenik meg. Ebben az esetben is látjuk, hogy N1-nek írják, mert kb. 107 a latenciája. Nézzük meg egy olyan feladathelyzetben, ahol nem kellett figyelni az ingerre, illetve figyelni kellett, számolni kellett az ingert. Ez a standard válasza, inger előtt ugye nincs komponens, N1 komponens megjelenik, és P300-nál alig látunk valamit. A figyelt ingere, tehát a deviáns által kiváltott ingere, egy nagy amplitúdő P300-as komponens jelenik meg. Ez egy, persze ugyanakkor ez egy veszélyes módszer is, mert ugye úgy szeretjük, hogy az általunk vizsgált komponens legyen a piros, mert az felkelti a figyelmet, és ugye úgy tűnik, mintha ez egy hatalmas nagy komponens lenne. Na, különböző, de minden mégis jól szemléltető, hogy mi történik, különböző kísérleteknél kiterjedten alkalmazzák ezt az ábrázolási módot. Mint például itt is. Megint egy érdekes komponens, a hibához kötött negativitás, error-related negativity. Nem tudom, hallottak-e a Stroop hatásra egy pszichológiai jelenség. Már 1935-ben megfigyelték a pszichológusok. Ha van egy feladat, és piros vagy zöld színnel jelenik meg a piros, illetve a zöld szó a képernyőn, és reagálni kell vagy a pirosra, vagy a zöldre, de megjelenhet úgy is, hogy a piros szó zöld színnel jelenik meg, a zöld szó pedig piros színnel. És kiderül, hogyha nem a színnek megfelelő színnel jelenik meg az adott szó, akkor a válasz latenciája nagyon jelentősen megnő. Itt látunk egy ilyen kísérletet, gyakorlatilag ez a kísérlet. Itt, amikor megfelelt a szín a szónak, szó jelentésének, akkor ez a azt hiszem, 100 embernél a válasz latenciáloszlás. Ha nem felelt meg, akkor ennyire szétszóródott a latencia, és a hiba is jelentősen megnőtt. Nagyon sok a hiba. És minden ilyen pszichológiai feladathelyzetben két lehetőség van. Az egyének vagy azt mondjuk, hogy kérem, nagyon pont figyeljen, és nagyon pontosan válaszoljon, ne törődj, hogy milyen gyorsan válaszol, de ne tévesszen. Vagy pedig azt mondjuk neki, hogy minél gyorsabban válaszol, akkor fog utalmat kapni, hogyha nagyon, ő lesz a leggyorsabb a kísérleti személyek közül. Na most főleg ebbe a időkényszeres feladatban jelentkezik ez a hibához kötött negativitás. Ebben az esetben egy ilyen feladatban nem az ingerhez állítjuk az átlagolást, hanem a gomb lenyomásához. Tehát a motoros válasz indítja meg az átlagolást, és akkor azt tapasztaljuk, hogy a helyes válasznál itt inkább egy pozitív komponens jelenik meg, a téves válasznál 50 és 150 millisekundum között egy nagy negatív hullám jelenik meg a frontocentrális területen. Ugye a frontális terület a legmagasabb kognitív működéseknek a területe, itt látjuk az eloszlását ennek a válasznak. Az a meglepő, hogy a csúcslatencia az tulajdonképpen nagyon hamar jelenik meg a hibás válasz után. Tehát ez a ezt eltoltam típusú válasz, ugye? De ennek megvan, és azóta meghatározták nagyjából, hogy a gyrus cinguli első részében kelethez, hát épp a kontroll folyamatokat szabályzó terület. Tehát egy nagyon izgalmas, megint kognitív jelenségnek van egy kiváltott potenciál megfelelője. Itt egy, megint egy nagyon érdekes, a vizuális kiváltott potenciál, amikor a képernyőn jelennek meg a képek, és különböző típusú képeket kap az egyén, szó, egy értelmetlen betűsor, és pseudo betűk sora, azon kívül pedig objektumok sora, ugye homokóra, egér és a többi ház képe sorba rakva. Egy repülő és egy pseudo repülő, ami ugyanazokban az elemekből van összerakva, csak összekombinálva. Tehát fizikailag ugyanaz az inger tulajdonképpen. És akkor azt látjuk, hogy a szó, illetőleg a szószerű string-like, tehát sorozat betűkből álló betűsor, vagy betűnek látszó sor egy nagy pozitív komponenst vált ki az occipitális terület fölött és a centrális terület fölött a körülbelül 150 millisekundumban az inger megjelenése után, jóval kisebb ez például tárgyalva. Van egy második komponens, ami körülbelül 170 millisekundummal jelentkezik, az a fusiformis gyrusnál képződik, az arcfelismeréssel kapcsolatos. Tehát arcok váltják ki, tárgyak, autó és a többi egyéb különböző tárgyak, azok nem váltják ki, csak emberi arcra jelenik meg ez a válasz. És itt van Márta Kutas, aki 56-os van kisgyermekként, mint magyarul nem is beszél már, ő fedezte föl Doncsinnal együtt az N400-as komponens. Ez egy nagyon érdekes dolog, ez már tényleg egy magasan kognitív folyamat. Szavakat adtak a számítógép képernyőjére, szavak jelentek meg, 10 másodpercenként jelent meg egy szó, és ez végül mondatot alkotott. A rózsák vörösek, a violák kékek. A nőstény baromfit úgy hívjuk, hogy tyúk. Ő visszavitte a könyvet a könyvtárba. És utána jön egy mondat, én iszom a kávét krémmel és kutyával. Szemantikus anomália a befejező szónál, és ha ilyen típusú mondatokat, adott válaszokat átlogolták össze, ugye minden szóra van egy kis kiváltott potenciál, de amikor lezárult a mondat, ha megfelelő szóval zárult a mondat, akkor utána nincs negatív komponens, ha egy szemantikusan nem odaillő szó zárja le a mondatot, akkor megjelenik egy viszonylag nagy amplitúdójú negatív komponens 400 millisekundum táján. Ez egy nagyon érdekes jelenség, és ezt végig is vizsgálták a legkülönbözőbb mondatkombinációkkal, különböző közmondásokkal és a többi. Például azt nézték, hogy mennyire nem stim, mennyire eltérő a mondat elejétől a beszváló szó. A pizza túl meleg volt, hogy megegyem, ugye nincs negativitás, túl meleg volt, hogy megígyom, és túl meleg volt, hogy kiabáljak, vagy sírjak. Ugye ez nem stimmel, ez a legnagyobb negativitás. Azon kívül egy másik komponens, ugye itt az első napja volt a munkában, ő a meleg kenyérre töltött, vagy ráöntött zoknit. de nagyon nem stimmel, nehéz fordítani ugye a magyarba. Ő fölvette a magas sarkú cipőit, stimmel a befejezés, de az utolsó szó nagybetűkkel jelenik meg. Most a szaggatott vonal mutatja az inkongruens befejezés, tehát a nem megfelelő szó, ott megjön az N400, amikor csak a betűnagyságban van eltérés, fizikai eltérés van, akkor egy P300 komponens jelenik meg, ebben az esetben 560 millisekundum latenciával, de nagyjából megfelel a P300 komponensnek. Tehát nagyon jól lehet látni, nagyon összetett pszichológiai folyamatokat lehet vizsgálni. És még egy nagyon érdekes komponens a hagyományos kiváltott potenciálok között, Gray Walter, angol kutató, írta 1964-ben az egyik első kognitív kiváltott potenciál komponens. Ez egy lassú válasz. Emlékezek, hogy hangoztattam az EEG előadásnál, ott a hullámformáknál, hogy vannak lassú komponensek is. Ez egy ilyen összetevője az EEG, a kiváltott potenciáloknak. Contingent Negative Variation, CNV-ként használják. Mi a paradigma? Adunk egy koppanó hangot az egyénnek, megjelenik egy kiváltott potenciál hangra. Egy flash sorozatot, tehát egy villogó fény, kellemetlen villogó fény sorozatot adjunk az egyénnek, megint megjelenik egy kiváltott potenciál. Ha az illető megnyomja a gombot, akkor ki tudja kapcsolni ezt a villogó fényt. Most a kettőt összekombináljuk úgy, hogy a kettő között van egy másodperc szünet, és a klik után mindig egy másodperccel elkezd megjelenni a fényvillogás, ki kell kapcsolnia, ki tudja kapcsolni az egyén a fényvillogást. És akkor az megmarad a korai kiváltott potenciál a koppanásra, de a szünet alatt elkezdődik egy negatív lassú potenciál változás, és ez tart egész addig, míg jön a fényinger, és utána az egyén kikapcsolja. Tehát egy negatív eltolódás jelenik meg elsősorban centrális területen az EEG-ben. Tehát ez egy eseményhez kötött válasz, egy lassú potenciál válasz. Várakozási vagy felkészülési hullámnak is nevezik. Ezt is rengeteg jelenségben depressziósoknál csökken, és egyéb kóros állapot, pszichés kóros állapotokban is jellemzően változik. Itt van saját kísérletünkből, ahol két különböző késleltetési időt alkalmaztunk. A piros az, amikor az S2-re gyors gombnyomást kellett adni, a kontroll helyzet az, amikor nem kellett válaszolni, a két inger ment, de az egyénnek nem kellett válaszolni. Itt látjuk frontális, centrális, parietális, occipitális elvezetésben, a középvonali elvezetésekben, a másfél másodperces késésnél ugye az első inger után, ha válaszolni kellett az S2-re, akkor egy nagyon stabil eltolódás jelentkezett, negatív eltolódás jelentkezett. Ha 4 másodperces volt a szünet a kettő között, akkor már szétvált a CMV egy korai és egy késői komponensre. Ez maga az ingerrel függ, ez pedig már a válaszsal, a felkészüléssel függ össze. Ugyanis van egy nagyon érdekes, az elején említettem, az úgynevezett motoros potenciál. Ha egy bizonyos mozgást kell ismételten végrehajtani, azért kell ismételten, hogy átlagolni lehessen, és az EMG választól visszafelé átlagolunk, akkor a motoros kérek fölött egy negatív eltolódást látunk a felkészülési idő alatt, ez akár egy másodperccel is megkezdődhet a mozgás kezdet előtt. Ezt németek fedezték fel, Bereitschaft potenciálnak nevezik, ez latenizált felkészülési potenciálnak is hívják, vagy motoros potenciálnak nevezik. Ezt összevetve hasonló tulajdonképpen, mint a CMV, itt van egy jelzőinger, itt pedig egy önként elindított mozgásról van szó. Tehát a motoros potenciál az akaratlagos mozgás megindulása előtt jelentkezik. Egy ábra, ami összefoglalja a tranziens ingerekre adott kiváltott potenciál komponenseket egy logaritmikus skálán, így gyakorlatilag az összes kiváltott komponens megfigyelhető, és itt soroltam fel azt, hogy a kiváltott potenciálok, vagy eseményhez kötött potenciálok komponenseinek jellemzésénél mire kell figyelni. Figyelni kell a polaritásra, ugye N vagy P-vel szokták jelölni, az amplitudójukra, a latenciájukra, a lokalizáció a skalpon mutattam épp a P300-al kapcsolatban, és azt, hogy mennyire érzékenyek a kísérleti változók iránt. Ugye az exogén komponensek, ezek csak az inger fizikai tulajdonságaival mutatnak összefüggést, míg az endogén komponensek, azok nem belső ingerekre, hanem az egyén belső állapotával függ össze, hogy megjelennek vagy sem. Ugyanaz az inger, ha standardként szerepel, akkor nem vált ki P300-at, ha debiáns ingerként és válaszolni kell rá, akkor megjelenik a P300-as komponens. Ez jelzi azt, hogy kognitív komponensről van szó, tehát egy endogén komponens az egyén ingerhez való viszonya határozza meg, hogy milyen lesz az a válasz. És akkor még egy, ezt a két ábrát kihagyom, majd a generátor előadással kapcsolatban Doma ezt említi, és egy nagyon érdekes komponens még, egy típusa a kiváltott potenciálnak, amit ez akusztikus modalitásban Robert Galambos írta le először. Tudják őt, hogy miért érdekes? Miért volt híres? 2010-ben halt meg sajnos. Robert Galambos, magyar származás, ő már kint született az Egyesült Államokban, de nagyon magyarnak tartotta magát, főleg időskorban. Nagyon sokat segített nekünk a elektrofiziológiában. Na miért híres ő? Pedig nagyon híres kutató. Ő volt az, aki felismerte a denevéreknek a echolokációját. Ő írta le először azt, hogy a sötétben a denevérek drótokat kihúzva a szobába ellengedve a denevéreket, azt ugye echolokalizációval tudja meghatározni a tárgyakat a környezetében, és így tudja kikerülni azt. Ez Galambos nevéhez fűződik ez. Ő volt az, aki először leírta 1981-ben a úgynevezett steady state választ. Itt látjuk tulajdonképpen, hogy mi ez a steady state válasz. Ha egyre gyakoribban adunk egy kopogó hangingert, vagy egy rövid, különböző hangmagasságú hangingert, egyre gyakrabban adjuk, 3 per szekundum, 10 per szekundum, 20 per szekundum, 40 per szekundum, akkor érdekes, fokozatosan csökken az amplitúdó a inger gyakoriság növelésével, de 40 körül egyszer csak megnő az amplitúdója, és kialakul egy ilyen színuszos jellegű válasz, ezért nevezzük steady state válasz, ez az inger frekvenciájának megfelelően folyamatosan megjelenik ez a színuszos válasz. Ezért steady state-nek nevezzük. Leginkább az akusztikus területen használják, bár utóbbi időben vizuális steady state választ a brain-computer interfészeknél nagyon kiterjedten alkalmaznak majd. Fogjuk tárgyalni, de lehet, hogy már gyakorlatot is tudunk esetleg majd csinálni. De...
akusztikusat már fogunk a gyakorlatot.
Ja, azt most már csináljuk, bocsánat. Akusztikusat csinálnak. Jó. Na, ezt az ábrát ezt azért tettem be, mert Galambos 68-ban járt először Magyarországon, tehát többször volt Pécset is. 92-ben mi szerveztük az EEG, a kiváltott potenciál világkongresszust, és akkor a banketten megtáncoltattuk az öreg urat. De sajnos 2004-ben találkoztam vele utoljára, 2010-ben elhunyt. Ő tényleg egy nagy ember volt, ez az ábra pedig a róla készült steady state válasz, amit egyik munkatárs kollégámmal küldött. 1981. február 3-án készült ez a regisztráció, tehát az első közlés előtt készült regisztráció, és küldte neki, akkor fedezte fel a steady state választ. Miért érdekes a steady state válasz, az akusztikus steady state válasz? Ugyanis kiderült, hogy a steady state válasz az alvás alatt eltűnik. Ugyancsak eltűnik, ha a narkózis esetén a tudat állapot megszűnik. Beszéltem már róla, hogy mennyire izgalmas a műtéteknél, hogy a minimális mennyiségű narkotikumot adjuk ahhoz, hogy a tudat, a tudatállapot ugyan blokkolódjon, de ne legyen túl mély a narkózis. Kiderült, hogy ezekre mindre használható, és objektív audiometriára is, mert a steady state válasz az inger intenzitással majdnem lineárisan nő. Két kutató, Terry Picton, aki galambosnak volt a tanítványa, és a Terry Pictonnak a tanítványa volt Sasha John, Picton már visszavonult, a nyugdíjas. Sasha John is egy magyar származású fiatalember, az édesapja Roy John, majd a jelanalízissal kapcsolatban fognak hallani róla. Ő már kint született, de a szülei azok Munkácsról vándoroltak ki a 2000-es évek legelején, amikor nagyon sokan mentek ki Amerikába. Roy John is nagyon sokat segített nekünk, ő is egy nagyon pozitív, nagyon magyarnak tartotta magát. Sajnos ő is elhunyt már, és az ő fia, az, aki Terry Pictonnal együtt dolgozott ki, egy módszert arra, hogy hogy lehet a csecsemőknél, vagy öntudat nélküli betegeknél meghatározni a hallásküszöböt az audio, a steady state válasz segítsége. Azért mondom el ezt a módszert, mert egy nagyon jó példa a bionikai alkalmazásokra. Ugye, ha van egy tiszta hangunk, egy 1000 Hz-es tiszta hangunk, és van egy amplitudó moduláló hangunk, ami 85 Hz-zel megmodulálja ezt a 1000 Hz-es tiszta hangot, akkor 85, másodpercenként 85 ilyen hangcsomagot kapunk. Ugye? A moduláció, amplitudó moduláció, itt nulla lesz az amplitudó, itt maximális lesz. Tehát másodpercenként 85 hangcsomagot kapunk 1000 Hz-es hangból. Nos, ha ilyen sorozatot adunk, akkor az elején van egy kiváltott potenciál, ugye, mert indul a hang, és utána kialakul a steady state válasz, majd kikapcsoláskor is jön egy kiváltott potenciál. Ez az izgalmas szakasz, amikor ez a folyamatos steady state válasz az inger ritmusában megjelenik. Ugye ezt ma említettem, hogy ez egy színuszos alakú válasz, ez általában a fejtetőről és a processus mastoideusról vezetik el. Ha ez egy színuszos válasz, akkor hogy lehet ezt jó elemezni? Lehet átlagolással is, ugye ki lehet átlagolni a szakaszonként, hogy megjelenjen ez a válasz. Viszont ha ez egy színuszos válasz, akkor van egy kényelmesebb megoldás is. Mi az? Hát a színuszos választ hogy lehet jellemezni legjobban? Mivel lehet legjobban jellemezni? Tessék szerintem mondani, mert nem igaz, hogy... Hát hogy általában hogy elemzik a színuszos jeleket? Tessék? FFT-vel, igen. Tehát Fourier analízissal gyakorlatilag. Ha ezt a szakaszt, a válasznak ezt a szakaszát Fourier analízissal emezzük, akkor itt lesz a háttéraktivitásnak az egyperev aktivitás, egyperev spektruma, és nagy amplitúdóval kiemelkedve meg fog jelenni a alapfrekvencia és a felharmonikusai annak a 91 Hz-es steady state válasznak, amelyet az 1000 Hz-es hangcsomagot váltanak ki. Na most a zseniális ötletük a Pictonéknak az volt, hogyha itt megint azt látjuk, hogyha megcsinálják ezeket a hangcsomagokat, és ezt ezt adjuk, akkor egy ilyen furcsa hangot fogunk kapni. Ugye? Az 1000 Hz a hangmagasság, de a csomagokat, azt halljuk a ismétlését. Na most, ők különböző hangmagasságokat, különböző amplitudó jó színuszokkal moduláltak. Van egy 500 Hz-es 77, 1000 Hz-es 85, 2000 Hz-es 93-as, és egy 4000 Hz-es 101 Hz-el modulálva. Hallgassák meg ezeket. Egyre magasabb a hang. Na most, ha összekeverjük ezeket a hangokat, ezt a négy hangot, akkor egy nagyon furcsa hang keletkezik. Ugye, ha a színuszokat összekeverünk, akkor elvileg azt Fourierval szét lehet választani. Ugye? És érdekes, a központi idegrendszer is szét tudja választani ezeket a hangokat, és pedig hogyan? Nem tanultak, mi nem beszéltünk, még majd második fél évben sokat fogunk beszélni a kochlea tonotópiájáról, de hát akár középiskolában is tanulták, hogy a bazilláris membránon az egyes frekvenciájú hangok különböző helyen reprezentálódnak, ugye? Az 1000 Hz-es hang például itt, és innen indulnak ki azok a rostok, amelyek a halló kéregig néhány állomáson keresztül eljutnak. Az 1000 Hz-es hangot jelző rostok, amelyek a halló kéregnek az 1000 Hz-et jelző területére kerülnek. Igen ám, de ezekben a rostokban mikor lesz működés? Amikor a csomagok megjelennek, amikor hang van. 1000 Hz-en. Tehát ebben az esetben 81-szer jelenik meg másodpercenként az 1000 Hz-et jelző pályán a hang. Ugye? És akkor egy 81 Hz-en megfelelő steady state válasz fog megjelenni a hallókérgen, amit el tudunk vezetni. És mi történik, ha a jobb fülbe adunk négy ilyen hangot, a bal fülbe adunk négy különböző hangmagasságú és különböző modulációval megjelenő hangot, akkor a kochlea különböző területein lévő 8 pályarendszer aktiválódik, és a fejtetőről elvezetett válaszban megjelenik a 8 steady state válasz az FFT-ben. És pillanatok alatt el lehet vezetni 8 különböző hangnak a válaszát. Ha az amplitúdóját változtatjuk, akkor meg lehet határozni a hallás küszöböt. A fél, 1, 2 és 4 kHz az, amit általában az audiometriában szűrő audiometriaként használnak. Itt látjuk egy valódi választ, ugye itt a spektrum, az FFT spektrum, itt a négy hangnak, ebben az esetben a négy hangnak megfelelő vonalas spektrum, és egyben a fázis is, ugye, mert az FFT-nél az adott hangnak a kiváltó hanghoz képest fázis késését is meg lehet határozni. Sasha John és Terry Picton kidolgozott egy számítógépes módszert, ami automatikusan adja a különböző hangokat, keveri a különböző hangokat, beállítja a különböző intenzitásokat, és méri az FFT-be az adott frekvenciának megfelelő komponens, és leállítja az inget, ha a zajnál 2SD-vel nagyobb lesz a válasz. Itt látjuk például, hogy a fázisértékek, az FFT spektrum, tehát gyakorlatilag teljesen automatikusan lehet meghatározni a szűrő audiométernek megfelelő hangoknak a küszöbét. Összehasonlítva a hagyományos viselkedési audiometriával, a Mesternek nevezett készüléken, ugye itt látjuk a 30, 40, 50, 60, 70, 80 decibel halás színnek megfelelő hangokkal, hogy hogy nőnek meg a spektrum értékek a különböző hangoknál, és ez egy olyan valószínűleg idős beteg, akinél ugye a fél kilohertznél is van egy 30 decibeles halláscsökkenés, és a magas frekvencia 4 kHz-nél már nagyon jellemző időskorral van, ugye a magas frekvenciás hallás romlik először. Mindig mondom a fiamnak, hogy ne akarjon nekem valódi hifi rendszert adni, mert semmi jelentősége nincs, mert az én hallásom is valahogy így néz ki, úgyhogy én már sok kilohertzet már úgyse hallom. Tehát jól látjuk, hogy nagyon szépen megfelel a automatikus számítógépes módszerrel és a viselkedési audiometriával kapott érték. Legfontosabb csecsemőknél, újszülötteknél a hallás meghatározása. Ugye említettem már az előzőekben, hogy a kongenitális hallás károsodást azt nagyon korán korrigálni kell, mert ha a kritikus perióduson túl van a csecsemő, akkor van a gyermek, akkor már nem lehet ezt korrigálni, vagy nehéz korrigálni. Nem véletlen, hogy 6-7 éves kor után már például kochleális implantátumot nagyon nehéz be lehet építeni, de nehezen szokja meg az egyén, és nehezen tanulja meg. Éppen ezért ez a Pictonic-féle mesterkészülék, de ma már más cégek is gyártanak ilyen berendezéseket, és közelmúltban hallottam, hogy az emberi erőforrás minisztérium elég komoly pénzzel most minden szülészetet ellátnak ilyen típusú berendezéssel, hogy minden újszülöttnél meg lehessen határozni a hallás szintet, tehát már kellő időben lehessen hallókészülékkel vagy kohleás implantációra előjegyezni azokat a gyerekeket, amire hallási probléma van. Hát körülbelül ennyit gondoltam a kiváltott potenciáltól, lehet, hogy ez most első hallásra egy kicsit soknak tűnik, de majd ha átnézik az anyagot, akkor meglátják, hogy ez egy nagyon izgalmas és érdekes terület, majd a jövő héten esetleg még konzultálunk a különböző komponensekről. Köszönöm szépen a figyelmüket, és jó munkát! A kiváltott potenciálkat ugye majd gyakorlatban is láthatják a műszeres gyakorlat során.
Úgyhogy akkor 4-5-kor találkozunk a 3-6-9-ről azokkal, akik majd jönnek gyakorlatban. A többiekkel meg szintén 4-5-kor itt.